nélkül folytatta. Miss Price Sarahhoz hajolva suttogta. Csodálatos élmény együtt utazni Lady Wisdommal. Sarah fagyosan csak ennyit szólt. Valóban. De az elfogult Miss Price nem érzékelte a hangjában rejlő gúnyt. Olyan gyakran láttam a nevét az újságokban. Milyen csodálatra méltó, hogy egy nő ilyen sikeresen vegyen részt a közéletben. Mindig olyan boldog vagyok, ha sikeres nőkről hallok. Igen, és miért örül a sikerüknek? Kérdezte Sarah gonoszul. Miss Price-nak tátva maradt a szája, és dadogva válaszolt. Mert úgy gondolom, mert olyan csodálatos, hogy egy nő is képes lehet valamire. Nem értek egyet önnel, mondta Sarah. Szerintem ez a csodálatos, és az a csodálatos, hogy egy emberi lény képes valamit sikeresen végrehajtani, teljesen függetlenül attól, hogy melyik nemhez tartozik. Hát ez nem mindegy. Hát persze, így nézzük, ha így nézzük, dadogta Miss Price. Így is lehet nézni. Kicsit bizonytalanul merett maga elé. Sarah most valamivel barátságosabban folytatta. Bocsássa meg a hevességemet, de engem nagyon felbosszant, ha ilyen különbségeket állítanak fel a nemek között. A modern nő képes az élet dolgaiban gyakorlatilag eligazodni. Az ilyen megállapítások engem bosszantanak. Mert némelyik nő gyakorlatias, némelyik meg nem. Mint ahogy némelyik férfi szentimentális gondolkodású, a másik pedig képes tisztán látni a dolgokat. És ezek a dolgok a gondolkodásbeli különbségektől függenek, és nem a szextől. A nemeknek csak akkor van jelentőségük, ha kimondottan szexügyekről van szó. Miss Price a szexóra elpirult, és igyekezett másra terelni a szót. De jó lenne valahol egy kis árnyékot találni, és óhajtott fel. Ám ez a nagy üresség körülöttünk, ugye, ez is csodálatos. Sarah rábólintott. Hát igen, gondolta magában, a nagy üresség nagyszerű lenne. Meggyógyítana, békét hozna. Nem lenne egyetlen emberi lény sem a közelben, hogy az emberi kapcsolatokról vallott ostoba nézeteivel bosszantja az embert, és nem lennének égető személyi problémái az embereknek. Annak viszont örült, hogy legalább a Byton családtól nyugta van. Nem érzi kényszerítve magát, hogy beavatkozzék mások dolgaiba, olyan emberekébe, akiknek a világa az övétől oly messzire esik. Itt magány van, üresség, messzeség, valójában béke. Csak kár, hogy nincs egyedül. Akkor élvezhetné igazán mindezt. Lady Wisdom és a doktor, miután befejezték a drogkérdést, most már azoknak a szerencsétlen becsapott lányoknak a problémáinál tartottak, akiket sötét körülmények között csalnak el Argentina kabaréiba. Dr. Gerald az egész beszélgetés alatt meglehetősen ironikusan szólt az egyes témákhoz, amit azonban a humor érzékének teljes hiányában szenvedő politikus Lady Wisdom elég rossz néven vett tőle. Indulhatunk, szagította félbe őket a drogmán, aki időközben ismét magához tért, készen arra, hogy folytassa szóáradatát. Naplemente előtt egy órával érkeztek Mámba. Idegen, durva külsejű emberek vették körül a kocsijukat. Úgy határoztak, hogy rögtön tovább indulnak. Sarah a kocsi ablakán kitekintve a Petra csúcsát kereste, de körös körül csak a sivatag látszott. Vajon messze lehetnek még úti céljuktól? Rövidesen elérkeztek az Ein Musa nevű helyiségbe, ahol a kocsit ott kellett hagyniuk. Itt már elő voltak készítve a lovak, szegény, elcsikázott párák. Miss Price frissen vasalt ruhája nem épp a legmegfelelőbb öltözék volt a további utazáshoz. Lady Wisdom lovagló öltözékben volt, ami ugyan nem állt neki valami jól, ezzel szemben nagyon is praktikusnak mutatkozott a további utazáshoz. Az utasok nem sokára elhagyták a falut, és felkapaszkodtak a hegyre. A tájék vigasztalannak tűnt. A lovak minduntalan megbotlottak a köveken, de szerencsére nagyobb baj nem történt. A nap már lenyugvóban volt. Sarah elfárasztotta a hosszú autóút, és egészen kábult volt. A lovaglás úgy tűnt számára, mintha álmában történne. Majd azt érezte, mintha pokol nyílna meg a lábuk előtt. Itt lefelé kanyarodott az út, valahová a bizonytalanba. Elérték a hegygerincet. Hirtelen hatalmas szakadék tárult fel előttük. Sarah visszahőkölt a látványtól, körülötte és a szakadék mélyén is vörös sziklák tömege verte vissza a lenyugvó napsugarait. A lány úgy érezte, mintha lebegnének. Olyan, mint a halál völgye, mondta önkéntelenül. Tovább ereszkedtek lefelé. A sötétség egyre nőtt. Már csak lassan tudtak haladni a szoros és szűk völgypatlanban. Sara úgy érezte, megfullad. Fantasztikus. Hihetetlen. Egy halott város. És mint a refrént ismertelgette, a halál völgye. A lovak még egy kanyart tettek meg, majd hirtelen kinyílt előttük a térség, a sziklák elmaradtak. Világosságot láttak maguk előtt. Ez itt a tábor, szólt hátra a vezetőjük. Megérkeztünk. Az út kavicsos folyómeder mentén vezetett tovább. A fények erősödtek, amint közelebb jöttek hozzánk. Hamarosan a sátrakat pillantottak meg, magasan szemben a sátrakkal sziklabarlangok sorakoztak. Leszálltak a lovaikról. Mindenünnen beduin szolgák rohantak elő. Sara mereven nézett egy barlangot. A barlang szájánál ott ült valaki. Kísérteties látványt nyújtott a fél homályban. Mi lehet ez? Egy bálvány? Egy gigantikus, ülő Buddha szobor? Nem, csak a fények nagyították úgy fel jelenséget. De mégiscsak valami bálvány szobor kell, hogy legyen, amint ott terpeszkedik mozdulatlanul. Sara szíve hirtelen nagyot dobbant a felismeréstől. Úgy érezte, pillanatok alatt szerte foszlik az utazás keltette jó érzése, hogy végre szabadnak érezheti magát, mert abban a sötét, kanyarkos völgyben ellovagolva a kultúra alsó földi képviselőjét, mint egy óriási Buddhát, Mrs. Byton pillantotta meg a barlangtorokban. 11. fejezet. Mrs. Byton itt a Petrán. Sara agyában villámgyorsan kergették egymást a gondolatok. A többiek vacsorázni indultak. Sara hirtelenjében nem is tudta, mit csináljon előbb. Enni menjene, vagy mosakodjék meg. Azt is el kell döntenie, sátort választ-e szállásul, vagy egy barlangot. Az utóbbi kérdést illetően gyorsan döntött. Csak is sátorban fog lakni, gondolta, és megborzongott az ülő alakra emlékezve ott fent a barlangoknál. Vajon mi volt az, ami olyan embertelen kínzást kölcsönzött ennek az asszonynak? Végül egy beduin után indult, aki kekiszínű bricseszt viselt, és igencsak rendéletlenül nézett ki szakadozott ruhájában. A fején a benszülöttek kendőjét a szefiach viselte, melynek lelógó szárnyai a nyakát védték, és az egészet fekete sejeműv tartotta meg a fején. Sara megcsodálta a beduin büszke fejtartását, könnyed mozgását. Kiválasztott egy magányos, üres sátrat. Alaposan megmosakodott és ruhát cserélt, majd meggyújtotta a sátrában függő olajlámpát, és megfésülködött a halvány fénynél. Aztán a sátorlapot félrehajtva kilépett a sötétségbe. A tábor közepén nagy étkező sátor állt, ide igyekezett Sara, amikor egy hang megállította. Ön itt, hangzott a háta mögül az elfojtott, hihetetlenkedő kiáltás. Sara hátrafordult, és egyenesen Raymond Byton pillantotta meg. Mindketten zavarba jöttek egy pillanatra. Valami megnémította őket, vagy inkább megrémítette. Ilyen hirtelen öröm. A férfinak úgy tűnt, mintha valami édeni látomás állna előtte, és most meglepődve, hálásan csodálkozva, s örömteljen szemlélte. Pillantását Sara soha nem fogja elfelejteni. A kárhozott lelkek szemlélhetik ilyen tekintettel a paradicsomot. Ön itt, ismételte Raymond. Sara furcsa örömet érzett, mely úgy megdobogtatta a szívét, hogy az majd kiugrott a helyéből. Örömet érzett, majd félelmet, aztán szégyent, de végül is főleg boldogságot. Tettetett egy kedvűséggel csak ennyit válaszolt. Igen, Raymond. A fiú közelebb lépett hozzá. Látszott rajta, hogy még mindig meg van lepve. Aztán hirtelen elhatározással megfogta a lány kezét. Igen, valóban ő az. Azt hittem, kísértetet látok. Annyit gondoltam magára. Elhallgatott, és egy kissé megszorította Sara kezét. Azt akarom, hogy megtudja. Sara kérdő nézett rá. Szeretem magát. Azóta szeretem, amióta megláttam a vonaton. Azt akarom, hogy tudja. Bár még magam sem értettem akkor teljesen, mi történt velem. De most már biztos vagyok a dolgomban. És azt akarom, hogy ezt maga is tudja. És azt is meg kell tudnia, hogy ez nem én voltam. Nem az én igazi énem, aki olyan lehetetlenül viselkedett. Tudja, még most sem lehetek biztos benne, hogy hogyan fogok magával szemben viselkedni. Lehet, hogy ész nélkül elmegyek majd maga mellett. De akkor is tudnia kell, hogy ez nem az az én. Hogy ez nem az az én igazi valóm. Nem én vagyok az, aki felelős érte. Az idegeim, Néha teljesen cserbe hagynak. Az anyám, ha megparancsol valamit, akkor megteszem. Az idegeim kényszerítenek rá. Meg tud érteni? Vagy megvet, amiért? Szara félbe szakította. A hangja halk és nagyon kedves volt. Nem vetem meg. Mégis olyan ostoba voltam. Férfiként kellett volna viselkednem. Mintha csak dr. Gerard tanácsa visszhangzott volna a szavaiban. Akár öntudatlanul, bár hangja lágyan csengett, amikor megszólalt, mégis határozottság érződött Szara válaszában. Már is férfiként viselkedik. Úgy gondolja, vádcsendült ki Raymond hangjából. Talán erősnek kell lennie, Harry. Bízom magában. Raymond határozottan válaszolt. Erősnek. Igen, szükségem van rá, hogy bátor legyek. Hirtelen lehajolt és megcsokolta a lány kezét. Majd elsietett. 12. fejezet. Szara belépett a sátorba. Útitársait már ott találta az asztal körül. Leült és érdeklődéssel hallgatta a táborvezető rettenetes angolsággal előadott szónoklatát a Byton családról. Két napja jönni, menni, holnapi nap után, amerikaiak lenni. Anya nagyon kövér, nagyon nehéz idejönni, hozni, emlegetni, székben, szolgáknak, nagyon nehéz munka, beleizzadni. Szara hirtelen felnevetett. Ha az ember jól megnézi, tényleg nevetséges az egész. A testes dragomán hálásan nézett rá. Egyáltalán nem volt könnyű a helyzete. Lady Wisholm a nap folyamán bedekkere alapján már háromszor is megcáfolt az általa mondottakat, most meg az ágy kényelmetlensége miatt panaszkodott. Persze aztán különösen hálás volt annak a személynek, aki ebből a társaságból némi megértést tanúsított iránta. Lady Wisholm szokása szerint beleszólt a beszélgetésbe. Nagyon jól ismerjük azt az amerikai családot. Jeruzsálemben ugyanabban a szállodában laktunk velük. Egyszer láttam is Miss King, hogy az idős hölgyel beszélt. Szara önkéntelenül elpirult. Nagyon remélte, hogy Lady Wisholm nem sokat hallott meg abból a párbeszédből. Nem is tudom, mi a csoda történt, akkor velem bosszankodott még mindig magában. Miss Price buzgón bólogatott, miközben Lady Wisholm különböző érdekes és előkelő amerikaiakról szóló történeteibe mélyedt, akikkel alkalma volt megismerkedni. Már hozták is a vacsorát, a társaság nekilátott az evésnek. Nem sokkal azután nyugóra tértek. Az idő szokatlanul meleg volt. Itt a hegyek között így a társaság nagy része már korán reggel lement a közös sátorhoz, hogy megreggelizzen. A Byton család még nem kelt föl. Lady Wisholm szokása szerint szitta a reggelit, nem volt megelégedve a gyümölcsel, kifogásolta a tea minőségét, nem ízlett neki a konzerv tej, és általában semmit sem tartott megfelelőnek, amit elébe tettek. Aztán útra keltek. Lady Wisholm és dr. Gerard élénk beszélgetésbe merült a diétás étkezés vitamintartalmának fontosságáról, valamint a munkásság helytelen táplálkozási szokásairól. Már éppen elhagyták a tábort, amikor valaki utánuk kiáltott. Az egyik sátorból Jefferson Coop lépett ki, és utánuk futott. Ha nincs kifogások ellene, csatlakoznék önökhöz, mondta, és csinos arca kipirult a futástól. Jó napot, Miss King! Boldog vagyok, hogy újra találkozhatunk, és önnek is nagyon örülök, doktor. A fantasztikus alakú sziklára mutatott. Hogy tetszik önöknek? Csodálatos, de egy kicsit ijesztő, mondta Szara, és önkéntelenül megborzongott. Mindig úgy gondoltam rá, mint valami álomszerű, romantikus helyre, a rózsaszín városra, de valahogy sokkal realisztikusabb, mint ahogy vártam. Inkább olyan, mint a nyers hús. Valóban, pontosan olyan a színe, egyezett vele Mr. Coop. De azért valóban csodálatos, állapította meg Szara. Élénk társalgásban merülve kapaszkodtak fel az emelkedőn. Két beduin volt a kísérőjük. Szálas termetű, könnyed mozgású férfiak szöges bakancsukkal könnyedén kapaszkodtak felfelé a teljes biztonsággal a meglehetősen göröngyös emelkedőn. A társaság számára egyre nehezebbé vált a kapaszkodás. Szara és dr. Gerard nagyon jól bírta, de Lady Wisholm és Coop bizonytalan téviszonyval szenvedett. Miss Price pedig egyrészben csak nem lezuhant a szakadékba. Megállt, becsukta a szemét, az arca teljesen elsápadt. Már gyermekkoromban sem tudtam lenézni ilyen mélységbe, mondta siránkozó hangon. Egy lépés sem merek itt többé tenni.
Kijelentette, hogy inkább visszafordul, de amint visszatekintett a metett útra, és meglátta maguk mögött a mélységet, az arcszíne egészen zöldre változott, mert belátta, hogy az egyetlen lehetőség a továbbhaladás. Dr. Gerard sietett a segítségére. A háta mögött állt, és úgy támogatta a rémült nőt, Miss Price ettől kis megnyugodott. Szerán közben utolérte Mahmudot, a vezetőt. Voltak már ilyen gyámoltalan utasai, kérdezte tőle. Ó, igen, kisasszony, válaszolt az derűs nyugalommal. Mindig lenni probléma. De aztán mindig megpróbálják ide felhozni az utasokat. Akkor vállat volt. Szeretnek ide feljönni. Pénzt adtak érte. Látni akar ezeket a dolgokat. Fizetni, akkor látni akar. Beduin kísérők nagyon ügyesek. Biztos lábaik. Mindig sikerül nekik út. Nem sokára felértek a hegytetőre. Szara felélegzett. Körös körül, amerre csak a szem ellátott, mindenütt vörös sziklák emelkedtek. A tiszta, ragyogó reggeli fényben messzire elláthattak. A vezető felhívta a figyelmüket, hogy áldozatok hegyén vannak, s hosszas érdektelen előadásba kezdett róla. Szara otthagyta a társaságot. Nem kívánta végighallgatni a szóáradatot. Leült egy sziklára, és lenézett az alant elterülő tájra. Hamarosan dr. Gerard csatlakozott hozzá, és mellé telepedett. Emlékszik az új testamentumból, amikor a sátán megkísértette az urat, felvéve őt egy hegy tetejére, és körbe mutatta neki a világot. Ezt mind neked adom, ha leborulva imádsz engem. Mennyivel hatásosabb lehet a kísértés egy ilyen helyen, nem gondolja? De a lány szórakozottan hallgatta. Nagyon eltűnődött valamink, kisasszony, jegyezte meg végül a doktor. Igen, bocsásson meg. Arra gondoltam, hogy nagyszerű ötlet volt itt fent felállítani az áldozati helyet. Gyakran gondolok arra, hogy áldozatokra szükség van. Néha úgy látom, hogy túl nagy jelentőséget tulajdonítunk az életnek, és a halál nem is olyan fontos, mint ahogy gondoljuk. Ha így gondolja, kisasszony, akkor önből nem lesz jó orvos. Számunkra a halál mindig ellenség. A hivatásunk értelme épp a halállal való küzdelem. Szara összerázkodott. Feltételezem, hogy igaza van. Mégis azt mondom, a halál néha nagyon is jól megold bizonyos dolgokat. Néha éppen az élet érdekében. Kényelmes álláspont, hogy egy valaki halljon meg mások érdekében, jegyezte meg keményen dr. Gerard. Szara zavartan nézett rá. Nem úgy értettem. Elhallgatott, mert látta a Jefferson Coop közeledik feléjük. Olyan érdekes és gyönyörű itt minden. Nagyon sajnáltam volna, ha nem láthatom, mondta megállva a doktor és a lány mellett. Csodálom Mrs. Bytont, hogy volt bátorsága eljönni ide. Tudják, nagyon rossz a szíve, és a családját is eléggé meggyötri néha, de azért szép tőle, hogy elhozta őket. A fiatalember hirtelen elhallgatott. Láthatóan eltűnődött valamin. Tudják, hallottam Mrs. Bytonról egy furcsa dolgot, ami nagyon meglepett. Szara ismét saját gondolataiba mélyedt. Mr. Coop hangja kellemesen hatolt a fülébe, anélkül, hogy szavai értelmére figyelt volna. Az orvos azonban azonnal rákérdezett. Valóban? És mi volt ez a furcsa dolog, Mr. Coop? Az információ egy hölgytől származik, akivel Tiberi szállodában ismerkedtem meg. Ez a hölgy valamikor Mrs. Bytonnál volt alkalmazásban. Cselédlány volt. Hogy úgy mondjam, cseléd. Szóval megismerkedtem a lányjal. Mr. Coop szünetet tartott, tapintatosan Sarára nézett, és lealkította a hangját. Akkoriban terhes lett, és Mrs. Bytton tisztában volt a dologgal, rendesen is bánt vele. Aztán, amikor a szüléstől már csak pár hét választotta el, akkor kidobta. Dr. Gerard összeráncolta a homlokát. Elgondolkozott. Aha, mondta jobb híján. Nem tudom, egyetérte velem, doktor, de úgy vélem, ez nagyon csúnya dolog volt Mrs. Bytontól. Nem is tudom megérteni. Pedig világos, válaszolta dr. Gerard. Ez az eset nagyon is jellemző Mrs. Bytonra. Ez a tette titokban biztos nagy örömére volt. Ekkor dr. Gerard lágy hangon furcsa dolgokat mondott. Ekkor visszatértem, és megszemléltem a szorongattatásokat a nap alatt. És sírás volt, és jajgatás az elnyomottak között, és nem volt, aki vígaszt nyújtson nekik, mivel az elnyomóiknál volt a hatalom, így senki sem merte vígasztalni őket. Akkor a halottakhoz fordultam, akik valójában holtak voltak. Őket dicsértem inkább, semmint az élőket, akik még haboztak. Bizonnyal jobb beélni, mint halni, mert jobb nem tudni a gonoszról, amely örökké izgatja a világot. Majd révedezéséből föltekintve így folytatta. Kedves uram, sokat mesélhetnék önnek az emberi gonoszságról. Minden esetre nem jó, ha valaki, mint ön is, csak az élet napos oldalát képes látni. Mindennapok konvenciói és szokásai egy csomó furcsaságot elrejtenek előlünk. Ilyen például, hogy valaki örömét leli a gonoszkodásban, és az ilyesmi mögött még mélyebb és még mélyebb dolgok rejlenek. Ez az erős, ám elítélendő kívánság, hogy tiszteljék az illetőt. És ha az ilyen becsvágyó szemét valami megakadályozza abban, hogy elismerjék, akkor egyéb módszerekhez fordul, hogy érvényszerezzen akaratának. Mint bármely más tulajdonságot, a kegyetlenkedést is ápolhatja, gyakorolhatja az illető személy. Kup köhögni kezdett. Azt hiszem, doktor, egy kis hely eltúlozza a dolgokat. A levegő így csodálatos, ugye? Aztán elsietett. A doktor mosolyogva nézett a távolodó fiatalember után, aztán tekintettel Szarájéval találkozott. A lány arcán szokatlan szigor ült. Úgy néz ki, gondolta a doktor, mint egy ifjú bíró, aki épp az ítéletet készül kihirdetni. Ám mielőtt bármelyikük megszólalhatott volna, Miss Price tűnt fel. Indulnunk kell lefelé, remélem könnyebb lesz, mint felfelé jövet, bár én igencsak tartok ettől a leeszkedéstől is, mert gyerekkoromtól kezdve szédültem, ha lefelé kellett néznem. Lefelé egy vízfolyás mentén haladtak. Itt az útjukban heverő kövek megnehezítették ugyan a haladást, ám mégsem kellett a szédítő mélység látványától tartaniuk. Minden baj nélkül elérték a tábort. Fáradtan, de jó hangulatban ültek ebédhez. Nem sokkal múlt 2 óra. A Byton család a nagy asztal körül ült, már éppen az ebédjük végén tartottak. Lady Whistle leereszkedően odaszólt hozzájuk. Valóban nagyon érdekes volt az a délelőtti kirándulás. Petra, valóban csodálatos hely. Láthatóan Carolhoz intézte szavait, aki most az anyjához hajolt, és valamit súgott a fülébe. Igen, igen, bólogatott az anyja, majd ismét hallgatásba merültek. Lady Whistle úgy érezvén, hogy eleget tett az udvariasság szabályainak, most minden figyelmét az ebédjére fordította. A doktor, Sarah és a két angol hölgy a délutáni programról kezdett beszélgetni. Azt hiszem, én nem megyek sehová. Pihenésre van szükségem, sóhajtotta Miss Price, és valóban látszott rajta, hogy kimerült. Én szeretnék egyet sétálni, mondta élénkkel Sarah. Mi a véleménye, doktor? Örömmel önnen tartok, felelte mosolyogva doktor Gerald. Nem sokkal később Mrs. Byton megadta a jelt a családjának, hogy felkelhetnek az asztaltól. Lady Whistle hangosan megszólalt. Azt hiszem, én is követem Miss Price példáját. Egy fél órácskát talán olvasgatok, aztán alszom vagy egy órát. Majd pihenés után mi ketten is teszünk egy kis sétát. Közben Miss Byton ennek segítségével felállt. Végignézett a családján. Azt hiszem, nektek is jót tenne egy kis délutáni sétál, mondta váratlan kedvességgel. A kijelentésen mindenki meglepődött. De anya, csak nem vagy rosszul. Nincs semmi bajom, és nincs szükségem egyik őtökre sem. Szeretnék egy kicsit olvasgatni, de Jenny azért csak maradjon itt. Neki pihenni kell. Mama, én nem vagyok fáradt. Szeretnék elmenni a többiekkel. Az előbb még azt mondtad, hogy fáj a fejed, úgyhogy itt maradsz. Vigyáznod kell magadra. Menj csak és feküdj el. Én jobban tudom, hogy mit tesz jót neked. De lázadó arccal emelte fel a fejét, majd lesütve szemeit megadta magát. Buta gyermek, menj a sátrádba, utasította az anyja. Majd kivonult a sátorból. A többiek szótlanul követték. Jézusom, micsoda egy család, mondta Miss Price, és micsoda színe van az arcának, egész lila. Biztosan a szívének van valami baja. Ez a forróság nagyon megviselheti. Sarah elgondolkozott. Hogy lehet, hogy szabadjára engedi őket délutánra? Hogy lehet? Hiszen tudja, hogy akkor Raymondon találkozni fogunk. Vajon miért? Hol itt a csapda? Lement a sátrába és átöltözött. A tegnap esti találkozás óta tudta, hogy a fiú szerelmes belé. Az érzelmei pedig Raymond iránt féltő aggódással telítődtek. Tehát ilyen a szerelem. Ez az aggódás a másikért, hogy bármi áron megkímélje a szenvedésektől. Igenis, szerette Raymond Whitont, csak most felcserélődött Szent György és a sárkány szerepe. Most ő volt a leláncolt Raymond mentő angyala, és Mrs. Whiton volt a sárkány. A szörnyű sárkány, akinek hirtelen engedékenysége a családja iránt, szer a gyanakvó szelleme számára nagyon is kétes értékűnek látszott. 3:45 volt, amikor belépett a nagy sátorba. Lady Whistledown egy széken ült. A nagy hőség ellenére még mindig a vastag lovagló öltönyét viselte. A lady a parlamenti vizsgálóbizottság jelentését olvasta. A doktor Miss Price társaságában volt, aki sátra előtt állt, kezében egy könyvvel, amely a szerelmi problémák meglepő címét viselte. És borítója szerint izgalmas történetet ígért a szenvedéről és a félreértésekről. Azt hiszem, nem lenne bölcs dolog étkezés után azonnal lefeküdni, magyarázta. Az ártalmas az emésztésre. Itt a nagy sátor árnyékában hűvös van, és kellemes itt pihenni. Olyan bölcs dolog, hogy az öreg hölgy itt fenn a barlang előtt a lapon ül. Mindannyian egyszerre néztek Miss Whiton felé. Az amerikai nő ugyanolyan pózban ült, mint tegnap este, amikor Sarah meglátta. Teljesen egyedül volt, nem volt körülötte senki. Az étkező sátorban levőkön kívül már mindenki aludt a táborban. Távolabb a doktor egy kicsit csoportot vett észre. A sétára induló Whiton gyerekeket. Dr. Gerald Sarahhoz fordult. Így szól, milyen szokatlanul engedékeny Miss Whiton. Csak nem valami csapdát állít nekik. Először én is erre gondoltam, vallotta be Sarah. Azt hiszem, ezzel nincs egyedül, felelte a doktor. De talán mi is indulhatnánk. Elbúcsúztak Miss Price-tól, és a sétálók után eredtek. Követték a völgy kanyarulatát, és nem sokára újra megpillantották őket. Nagyon felszabadultnak, és gondtalannak látszottak most. Lennox és Nadine haladt előle. Mögöttük Raymond és Carol, a sort Mr. Cook zárta. Sarah és a doktor csatlakozott hozzájuk. Élénk beszélgetésbe kezdtek, mindenki nagyon jól érezte magát. Felszabadult, hirtelen vidámság lett úrá a csoporton. Mindannyian úgy érezték, hogy ezt a váratlanul jött, szinte lopott örömet minél jobban ki kell használniuk. Nem vált tőlük külön Sarah és Raymond sem. Sarah Carollal és Lennoxszal tartott, az orvos pedig Raymonddal merült élénk beszélgetésbe, közvetlenül mögöttük. Nadine és Jefferson Coop kisé elmaradt tőlük. A doktor váratlanul megállt és a homlokához kapott. A hangja gyengé volt, amikor megszólalt. Ezer bocsánat, de attól tartok, vissza kell mennem a táborba. Sarah gyöngéden megfogta a vállát. Valami baj van, doktor? Igen, megint elkapott egy lázroham. Már ebéd közben is furcsán éreztem magam. Malária? Igen, az. Visszamegyek, s beveszek egy adag kinint. Remélem, nem fog sokáig tartani. Tudja, egyszer Kongóban maláriás lettem, és még mindig nem tudtam teljesen kiheverni. Visszamenjek önnel? Nem, nem, köszönöm. Nagyon kedves, de el tudom látni magam egyedül is. Menjenek csak tovább. Válasz sem várva megfordult, és gyors léptekkel visszasietett a táborba. Sarah aggódva nézett utána, de a következő pillanatban Raymond odalépett hozzá, és a lány azonnal elfeledkezett az orvosról. Ekkor 6 maradtak. Carol, Sarah, Lennox, Mr. Coop, Nadine és Raymond. Raymond és Sarah nem sokára lemaradt a többiektől. Felkapaszkodtak egy sziklára, és az árnyékos oldalon megpihentek. Szótlanul ültek egy ideig. Raymond törte meg a csendet. Még nem is tudom, hogy mi a keresztneve. Sarah. Sarah, hívhatom így? Hát persze, mosolyodott el a lány. Nagyon szeretném, ha mesélne magáról valamit. A lány beleegyezően bólintott, és beszélni kezdett. Raymond kényelmesen neki támaszkodott egy sziklának, úgy hallgatta. Sarah gyermekkoráról mesélt, Yorkshire-ről, a kedvenc kutyájáról, a nagynényéről, aki felnevelte. Amikor Sarah befejezte, Raymond mesélte el az életét. Aztán mindketten hallgatásba merültek, és csendben fogták egymás kezét. A nap már lemenőben volt, amikor Raymond megmozdult. Határozott mozdulatot tett. Most visszamegyek, de egyedül. Meg kell tennem valamit. Be kell bizonyítanom, hogy nem vagyok gyáva. És akkor már nem kell szégyenkezve kérnem, hogy legyen a segítségemre. Mert segítségre van szükségem. Lehet, hogy pénzt kell majd magától kölcsönkérnem.
Sara biztatóan mosolygott. Örülök, ha gyakorlatias. Mindenben számíthat rám. De előbb magamnak kell valamit elintéznem. Mit akar tenni? Kérdezte a lány rémülten. A kisfiús arc most hirtelen komolyá vált. Raymond Byton elszántan mondta. Kipróbálom, elég bátor vagyok-e. Most vagy soha? Hirtelen megfordult, és hosszú léptekkel elsietett. Sara aggódva követte a tekintetével. Volt valami a fiú hangjában, ami megijesztette. Egy pillanatig arra gondolt, hogy utána szaladt, de hamar elvesztette és elvetette ezt az ötletet. Raymond magában akart maradni, hogy kipróbálhassa az éppen visszaszerzett bátorságát. Nem szabad megakadályozni ebben. Szíve mélyén erősen kívánta. Csak ismét el ne veszítse a fiú ezt a most megszerzett bátorságot. Lassan el is indult, és épp akkor ért a táborba, amikor lement a nap. Amint közeledett, látta, hogy a homályból lassan kiválik Mrs. Byton alakja. Éppen olyan mozdulatlan volt, és éppen úgy ültött a barlang előtt, mint amikor elindultak. Sara megborzongott. A kiirányított étkező sátorban Lady Wisdom egy matroszkék pulóvert kötögetett. Miss Price pedig egy asztalterítőre hímzett különböző figurákat. Közben az új vallási törvényről beszélgettek. A szolgán kibejártak a vacsorához terítettek. A Byton család a sátor másik végében ül, és mindegyikük csendben olvasott valamit. Mahmud tűnt fel a bejáratnál, kövéren és méltóság teljesen. Egy kicsit meg volt sértődve, hogy senki nem vett részt a délutáni teán, pedig mindent megtett, hogy a vendégek jól érezzék magukat. Azok meg teljesen felborították a programot. Pedig a Babateusz építési emlékek megtekintése nagyon tanulságos lehetett volna. Sara úgy látta, hogy pillanatnyilag mindenki nagyon jól érzi magát. Visszament a sátorba és megmosakodott. Visszafelé benézett dr. Gerardhoz, halkan szólongatta, de nem kapott választ. Elhúzta a bejárati függönyt, és benézett. Az orvos mozdulatlanul feküdt az ágyon. Sara zaj nélkül visszahúzódott, remélve, hogy a beteg elaludt. Az egyik szolga lépett hozzá, és nagy sátor felé mutatott. Jelezte, hogy a vacsorát feltállalták. Mrs. Byton és dr. Gerard kivételével mindenki a sátorban volt. Végül egy szolgát küldtek el Mrs. Bytonért. Rövid idő múlva nagy mozgolódást támadt a sátoron kívül. Két szolga lépett be, és izgatottan kezdtek magyarázni valamit a tolmácsnak arabul. Mahmud nyugtalanul körülnézett, és kiment. Valami belső kényszernek engedve Sara utána ment. Mi a baj? Kérdezte. Öreg hölgy, Abdulnak mondja, nagyon beteg, nem mozdul. Megyek, megnézem. Meggyorsította a lépteit. Mahmud a nyomában eredt. Sietve másztak fel a sziklák közt, és igyekeztek előre, amíg csak az ülő alakhoz nem értek. Sara megfogta Miss Byton csuklóját, hogy a púzust kitapintsa, és közben fölé hajolt. Mikor újra kiegyenesedett, sápat volt. Visszamentek a sátorba. A bejáratnál megállt egy pillanatra, és a nagy asztal körül ülő csoportra nézett. Amikor megszólalt, a hangja nyers volt, és természetellenes. Nagyon sajnálom, vett erőt magán, hogy a család fejéhez, Lennoxhoz szóljon. De az édesanyja halott, Mr. Byton. És most, mintha valami nagy távolságban szemlélte volna ennek az öt embernek az arcát, akinek számára ez a bejelentés a szabadságot jelentette. Második rész. Első fejezet. Kerbőri ezredes feltette a szemüvegét, és rámosolygott a vendégére, aki az asztal túlsó oldalán foglalt helyet. Igen, itt valóban bűnüggyel állunk szemben. Poirot szeme felcsillant, de aztán ismét egykedvűen nézett az ezredesre. Most érkezett Amonba, Schreis ezredestől hozott ajánló levelet Kerbőri ezredesnek. Kerbőri nagyon kíváncsi volt a világhíró detektívre, annál is inkább, mert Rice barátja az Intelligence Service-nél külön felhívta figyelmét az apró termetű belgára, mondván olyan tiszta lélektani logikával, amellyel nem igen lehet találkozni. Úgy oldotta meg a Sahatana féle gyilkosságot is, írta neki Rice. Poirot fordult. Meg kell ismerkednie a környékkel. A térképéhez lépett, és lelkes magyarázatba fogott. Poirot figyelmesen hallgatta. Az ezredes zömök középtermetű férfi volt. Erősen kopacodott, és kék szemével barátságosan tekintett Poirotra. Nem úgy nézett ki, mint egy katona, nem szerette a szigorú fegyelmet, és az öltözékében is mindig volt valami kivetnivaló. Itt, Transzjordániában csak ő képviselte a hatalmat. Itt van például Jeres, magyarázta. Érdeklik ezek a dolgok? Engem minden érdekel. Helyes, bolintott Kerbőri. Ez az egyetlen helyes módja az élet szemlélésének. Kis szünetet tartott. Mondja, önt a foglalkozása mindig mindenüvé elkíséri? Pardon. Hogy világosan beszéljek, ugye szabadságra utazott, és gondolom szeretné egy kicsit kikapcsolódni. Ehelyett mindjárt egy újabb hulla kerül az útjába. Ó, ez már többször megtörtént velem, mosolygott Poirot. Mondta az ezredes, és mélyen elgondolkozott valamin. Akkor elmondanám, mi történt. Kaptam egy hullát, aminek nem nagyon örülök.
Valóban.
Igen, itt a Mamban. Öreg amerikai nő a családjával jött kirándulni Petrába, abban a szokatlanul nagy hőségben. Az öregasszonynak valami szívzavarai voltak, nehezebb volt az utazás, mint ahogy számított rá. Kikészült a szíve, és kipukkadt. Itt halt meg a Mamban? Kérdezte Poirot. Nem, a Petrán, de már csak a holttestét hozták. Aha. Elég természetesnek tűnik, teljességgel lehetséges. Egészen megszokott dolog, hogy ilyesmi előforduljon. Csak hogy. Igen, csak hogy. Az ezredes megvakarta a fejét. Nos, elképzelhető, hogy hozzásegítették ehhez a halálhoz. Miből gondolja? Kerbőri ezredes nem közvetlenül a kérdésre válaszolt. Kellemetlen öregasszony lehetett. Nem kár érte. Általános érzés, hogy a kinyifonása szerencsés dolog volt. Minden esetre nehéz lenne bármit is bizonyítani, amíg a családtagok összetartanak, és szükség esetén úgy hazudnak, mint a vízfolyás. Aztán meg ki akar komplikációkat, pláne nemzetközi kellemetlenségeket. A legegyszerűbb volna hagyni az egészet. Nincs semmi, amiben bele lehetne kapaszkodni. Ismertem egy orvost, ő mesélte nekem, hogy többször is előfordult a praxisában. Némelyik páciense esetében az volt a gyanúja, hogy kissé korábban ment át a más világra, mint ahogy indokolt lett volna. Ő azt mondta, a legtöbb, amit tehet az ember, hogy egész csendben marad, ha csak nincs valami cáfolhatatlan bizonyíték a kezében. Különben bűzleni fog az ügy, mert kideríthetetlen esetben az addig komolyan vett orvosra mindenki gyanakodni fog. Lehet ebben valami. Mégis, megint megvakarta a fejét. Én rendszerető ember vagyok, mondta váratlanul. Az ezredes nyakkendője a bal füle alá csúszott, a harisnyái harmonikáztak, a zubbonya kiszakadva és pecsétes. Poirot mégsem nevette ki, mert meglátta a rendet az ezredes gondolkodásában. A tisztán felsorakoztatott érvek, bizonyítékok, feljegyzett benyomások rendjét. Úgy bizony. Rendszerető ember vagyok, folytatta Kerbőri. Legyintette kezével, nem szeretem az űrzavart. Ha a zavaros ügybe botlom, tisztázni akarom. Érti? Poirot komolyan bólintott. Értette, miről van szó. Orvos volt a közelben, kérdezte. Kettő is. Az egyik éppen akkor kapott maláriás lázrohamot, és a sátrában feküdt, a másik egy fiatal lány megvizsgálta a halottat. Igaz, ő még csak meg.